Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mostani negyedik évközi vasárnapon a Szent Misében az evangéliumot Szent Márktól vesszük. Érdekes ez, még mindig Szent Márk evangéliumának az első fejezetéből való a részlet, tehát Jézus nyilvános működésének a kezdeténél vagyunk. Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel: mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: hallgass el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon elcsodálkozott. Az emberek egymást kérdezgették: mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas. Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. A kezdet kezdetén vagyunk. Jézus Kafarnaumba megy, a környéknek egy kis városába, és szombaton bemegy a zsinagógába. Ugye mi keresztények megszoktuk, hogy minden kis városban vagy faluban, a keresztény emberek élnek, templomot építünk. A zsidóknak egy templomuk volt Jeruzsálemben, és ott mutattak csak be áldozatokat. A papság is ebben a templomban, ennek a környezetében élt, vagy ha messzebb élt, akkor a szolgálati idejére elment Jeruzsálembe a pap, és ott a templom Isten tiszteletébe kapcsolódott bele. A falvakban, vagy a vidéki városokban, ahol szétszóratásban éltek a zsidók, ott nem volt templom. Aki az áldozat bemutatáson részt akart venni, az elment Jeruzsálembe. De hát Rómából nem tudtak Jeruzsálembe menni minden szombaton, még minden évben sem. Egy életben egyszer esetleg elment egy zsidó ember. A helybéli istentisztelet alkalmául a zsinagóga szolgált, ahol nem volt papi szolgálat, nem mutattak be áldozatot, de olvastak közösen Bibliát. És érdekes, hogy ez a közös Biblia olvasás, ez is vezetőket igényelt. Egyszerűen azért, mert nem azért, mert nem voltak fölszentelt emberek, akik a Bibliához értettek volna, hanem nem voltak írástudók. Hát akkoriban nem volt általános iskolai tanítás, és az emberek többsége nem tudott írni, olvasni. Tehát a zsidók szerettek volna közel férkőzni, ha már az Isten tisztelethez nem tudtak, hát a Bibliához. De nem volt, aki azt felolvassa nekik. Hát a zsinagógában elmentek a írástudók is, akik a mesterségüknél fogva foglalkoztak az írással, vagy akik a vallási elmélyedés érdekében megtanultak írni, olvasni, és valami szakértelemre tettek szert a Biblia kezelésében. Nem volt teológiai iskolázottságuk, de valami fajta olvasottságuk, igen, képzettségük is. Egymás tanítására figyeltek, egy-egy vezető környezetében nevelkedtek fiatal írástudók, és ők irányították ezt a, hogy úgy mondjam, nem papok vezette, de mégis az isteni tisztelethez kapcsolódó jámborságot. Na most ez az érdekes, ugye, hogy szombaton elmegy Jézus zsinagógába, és ott ő is megszólal. Nem csak az írástudók beszélhetnek, hanem a köznép is kérdéseket tehetnek föl. Esetleg tapasztalataikat elmondják, hogy ahhoz a többiek hozzászóljanak, hogy abból tanuljanak. Jézus is, mint egy résztvevő a sok közül, megszólal. És azt mondja az evangélista, mindenki nagyon csodálkozott a tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Na most, ez nagyon érdekes fogalmazás. Mit is jelenthet ez, miből játszott, hogy hatalma van? Hát, mi azt mondanánk, hogy úgy tanított, mint akiről látszott, hogy közel van ennek a szövegnek a világához. Hát onnan jött, attól az Istentől, annak a küldötte, aki a Bibliát sugallozza, és ő ennek a szövegnek a világában otthon van. Nem úgy beszél, mint aki sokat tanult, hanem mint aki lélekben van nagyon közel ahhoz, amiről itt szó van. És olyan egyszerű lesz talán éppen akkor, amikor ő kezdi ezt a szöveget úgy megvilágítani innen-onnan. Nem titokzatos, nem föltétlenül lenyűgöző vagy megdöbbentő, hanem egyszer csak ragyogni kezd. Olyan jó eset dolog elképzelni, hogy milyen lehetett, mikor Jézus magyarázta az írásokat, és jól eshet arra gondolni, hogy talán mi is, amikor Bibliát olvasunk, akkor megkérhetjük őt, hogy legyen mellettünk, segítsen, anélkül, hogy megjelennék, segítsen eligazodni a Biblia szövegében, és magyarázza meg nekünk az írásokat. Nem a jegyzetekre fog rámutatni, hanem segít. Na most érdekes az, hogy ezt a ámulatot, amit megfogalmazni is nehéz talán, ugye, mindenki nagyon csodálkozott a tanításán, ezt csak megzavarja valami. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Nem ott szállta meg ez alkalommal, hanem megszállva tartott. A tisztátalan lélek megszállottsága, hát ezek az emberek az életét nyugtalanná tette. Azért elment a zsinagógába, de ott is megugózott, vagy nem nagyon szólt hozzá, vagy hát eddig ottan egy kicsit talán feltűnt a többieknek, hagyták békén, és ő is hagyta békén a többieket. És most egyszer csak felkiáltott ez az ember. De nem ő beszél, hanem azok beszélnek, akik őt megszállva tartják, a tisztátalan lelkek. A tisztátalan lelkek Jézus közelében egyszer csak nyugtalanná válnak, és felkiáltanak, mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket. És akkor azt mondja, hogy tudom, ki vagy az Isten szentje. Azzal akarnak ártani Jézusnak, hogy elárulják, amit ő nem fitoktat. Te vagy az Isten szentje. Én tudom, hogy te vagy. Hát akkor nincs hatalmad rajtam, mert én tudom. Valahogy kínjában, támadó kedvében valamit mégis tesz ez a gonosz lélek, és ezeket elkiáltja ottan. És akkor milyen érdekes Jézus magatartása, ráparancsol. Hallgass el, és menj ki belőle. És erre nem kiabál tovább a tisztátalan lélek, hanem össze is rángatta az embert, nagy kiáltással kiment belőle, kiáltott, de nem ilyen értelmes szavakat mondott, hanem valami kétségbe esett, vereségről tanúskodó kiáltást kínjában. És akkor azt mondja a szöveg, hogy mindenki nagyon elcsodálkozott. Mi történik itt? Ugye az emberek egymásra néztek és kérdezték egymást, új tanítás, milyen hatalmas. Ennek az embernek a szava. Ekkörül ilyen dolgok történnek. A tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. És el is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Ugye érdekes ez, hogy is van Jézusnak a tisztátalan lélekkel való viszonya, és a tisztátalan léleknek a vele való viszonya. Eszünkbe jut, nem olyan régen olvastuk is a szentmisén, a Jézus nyilvános működése a kereszteléssel kezdődik. És ott az ördög, ugye a böjtje után megkísérti őt. három kísértéssel megpróbálja rosszra csábítani. Az ördög is tanácstalan, hogy ez a hatalom nem tudja pontosan, hogy reménytelen az akciója, hogy csak vereségre van ítélve, hogyha próbálja megrendíteni Krisztus hatalmát, megpróbálja. És akkor elragadja. És ugye mondja például, hogy vesd le magad a templom párkányáról, látványos csodákat produkálj, és akkor majd az emberek megtapsolnak. De Jézus nem azért jött, hogy látványos csodákat produkáljon. A hatalmát nem akarja fitoktatni, mert az csak vereséget hozza. Ő éppen a hatalmát el is akarja rejteni valamelyest, az emberek sorsába osztozni akar, és hogy átsüt ezen az ő Isten igazságaihoz közeli lelkületre, azt nem szégyelli, de nem is akarja kihívóan fitoktatni ezt az ő különös bölcsességét, vagy hatalmát, és tovább. Ugye most is ez a kérdés hogyan történik. Nem veti le magát például, ugye ne kísérsd a te urodat, Istenedet. Nem kíván olyan dolgokat az Istentől, amelyek a ő hatalmát teljesen az emberek előtt lenyűgözően bizonyítják. Ahogy majd akkor, amikor halálra ítélik, akkor sem rendel oda angyalokat, hogy a Golgotához vezető úton szőnyeget terítsenek elé, vagy tegyék kedvesebbé, könnyebbé a kínjait, amikor megfeszítik. Át akarja élni a mi nyomorúságunkat, és át is éli a megaláztatásokat, gyöngeségünket is. Valami ebből kezdődik itt. Mi is van itten? A tisztátalan lelkeknek parancsol, és azok engedelmeskednek neki. De ugyanakkor ezt a hatalmat nem arra használja, hogy a maga életét fájdalommentessé tegye. Éppen ellenkezőleg a fájdalomban, a gyengeségünkben is osztozni akar és tud. És azután végig járja ezt a utat a megaláztatásaival együtt egész a kereszt halálig, és majd azt kiáltja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És akkor mondja majd a százados, hogy ez valóban Isten fia volt. Éppen akkor, amikor a gyöngeségét, a kiszolgáltatottságát megvallja, hogy felkiáltással, kétségbe kiáltással, akkor látja, hogy ez valóban az Isten fia volt. Valahogyan így van velünk Jézus. Így jött el hozzánk. Nem csak azért öltött emberi alakot, hogy ne jöjjünk zavarba, amikor vele találkozunk, hanem azért is, mert az emberi sorsunkban részt akar venni. Az embernek éppen ezt a kiszolgáltatottságát, a gyengeségét is magára veszi. Gyöngének bizonyul, mikor arról van szó. De ugyanakkor van ereje ahhoz, hogy csodákat tegyen, és fogja is használni ezt az erőt, meggyógyít embereket. De akkor azt mondja, hogy menj el a paphoz, igazolt, hogy meggyógyultál, és ne sokat beszélj róla, hogy hogyan. Tehát ne fitoktass, ne engem dicsérj, hanem igazolj vissza az egészséges emberek társadalmába, örülj, hogy az Isten általam meggyógyított, és azután a magad csöndes odaadásával légyhálás az Istennek, aki elküldte közétek a fiát, hogy a nyomorúságotokban osztozzék, és ugyanakkor az ő isteni hatalmát jelen valóvá tegye ebben a világban. Már most, amikor itt azért még mindig az ördög rasszál, és elsősorban neki van lehetősége arra, hogy a hatalmát fitoktassa. De hát ez kétségbe esett helyzet, mert az ő hatalma korlátolt, az ő hatalma ideig tartó, és pont az, hogy ez alatt a hatalom alatt nem akarok kivételes sorsot, hanem alávetem magam azoknak a fájdalmaknak, nyomorúságoknak, amelyek a sátán hatalma alatt nyögő világra nehezülnek, ezzel szerzek megváltást. Ez lesz az Isten megváltó művének a beteljesedése. Ezeknek a felismeréseknek a kezdetén vagyunk itt, hogy Jézus ámulatot kelt az emberekbe, egymást kérdezgetik, milyen ez új tanítás, milyen hatalmas, a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. De nem az lesz a sorsunk, hogy minket úgy szabadít meg a bűneinek a terhétől, hogy rögtön ragyogóvá sikálja az életünket, és a nehézségeinktől, gondjainktól fölment, hanem hogy maga is vállalja a sátánnak kiszolgáltatott világban élő ember terhét, gondjait, nehézségeit, és azok között hűséges marad az Istenhez, azok között nem lázad föl az Isten ellen, nem kér kivételes sorsot, vagy nem kéri azt, hogy vissza akarok menni a dicsőségembe. Végig járja a bűnbe esett és a sátánnak kiszolgáltatott ember életének az útját, és abban hűséges marad az Atyához. De közben állandóan jelzi, hogy közel a megváltás, hogy éppen az ő jelenléte ennek a biztonságát nem veszett el a világ, hordja a bűnnek a terhét, a bűn következményeinek a átkát, de ugyanakkor azt a bizonyosságot is, hogy mindez már legyőzetett, hogy mindez ideig óráig tart, és ha alázattal, Istenbe vetett bizalommal Krisztus köré gyűlünk, akkor ennek az ő győzelmének is a részesei lehetünk. Nem úgy, hogy megússzuk fájdalom nélkül az életet, nem úgy, hogy nekünk könnyebb lesz a sorsunk, mint a hitvány bűnösöknek, hanem úgy, hogy a többiekkel való sorsközösség vállalása közben a saját bűneinkért is engesztelve tudunk reménykedni a nehézségek között is, és tudunk hinni abban, hogy az Isten velünk van, megerősít ezeknek a nehézségeknek a során, és nem azért kiáltunk hozzá, hogy mentsen meg tőlük, hanem azért, hogy legyen velünk, miközben ezeknek az útján járunk, és segítsen abban, hogy egymást is vigasztalni tudjuk, segítsen abban, hogy a mindennapoknak a gondjai között is fölismerjük az ő közelségének az örömét. Hát ez ennek az első nagy evangéliumi szakasznak a máig ható, vagy világ végéig ható tanúsága és leckéje. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.